Isten igényére figyeljünk most közösen, amint megvan írva Pál apostolnak a Filemonhoz írt levelében. A levélnek egyetlen fejezete van, a 8. verstől a 22. terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben eképpen van megírva számunkra Isten igéje. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogó is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onésimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet. Aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedbe bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Kegyelem Istene, tegye áldottá az ő igét, ami számunkra, jöjjetek most, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó megállni te előtted. Néhány nappal az ünnep előtt egy kicsit lecsendesíteni mindazt, ami bennünk van és ami körülöttünk. A négy gyertya jelzi, hogy közel vagy már. De vajon a lelkünk mennyire van közel te hozzád? Szeretnénk most mindent idehozni te eléd, ami bennünket még gyötör. Ami még elvenné az ünnepnek a fényeit. Ami még azokat az érzéseket hordozza, ami most nem kellene, hogy itt legyen bennünk. Békességet kérünk tőled, és azt, hogy a te igéd készítsen bennünket egy olyan csodára, amit nem mi akarunk magunknak kierőszakolni, hanem amivel te ajándékozol meg bennünket. Úgy se tudnánk tökéletessé tenni azt, amit ünnepnek nevezzünk. Inkább tőled kérjük, hogy tedd teljessé önmagaddal. Kérünk, könyörülj azokon, akik szomorúsággal indulnak az ünnepnek. Légy azokkal, akik betegségben várakoznak. Légy azokkal, akik még nem rendeztek mindent, hogy a lelkükbe békesség és nyugalom legyen. Urunk Istenünk, a Te ígéd képes arra, hogy eligazítson bennünket. Ezért add a Te szent lelkedet, hogy értsük azt, hogy szeressük a Te parancsolatodat és a mi elrendelt utunkat, és így tudjunk közeledni Te feléd az ünnepnek utolsó vasárnapján. Így kérjük a Te áldásodat Isten tiszteletünkre, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 89. Zsoltárunkkal. 89. Zsoltárunkat énekeljük, annak az első versét. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklen. Pál apostolnak a Filemonhoz írt leveléből olvasok egy mondatot, újra a 14. verset. Ebben a versben eképpen van számunkra megírva Isten igéje. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Amen. rövid kis levél van Pál apostolnak a tollából, még itt a Bibliánkban, az Új Szövetségben. Ez a Filemonhoz írt levél, címzetjéről kapta a nevét. Egy rövid történet van ennek a néhány sornak a hátterében. Van egy jómódú, gazdag ember, aki Pál apostol ige hirdetése nyomán megismerkedik Istennel, Isten erejével, egész házanépével együtt megkeresztelkedve keresztény ember lesz, hívő ember lesz. Jómódú és gazdag ember, és a korabeli szokások szerint ő is tart szolgákat, sőt vannak rabszolgái is. Van egy rabszolgája azonban, akinek a nevét is ismerjük, Onézimosz, ő megszökik tőle. Ez a rabszolga elszökik, és messzire távozik ettől a gazdától, és valahogy összefut ő is Pál apostollal. Azok közé keveredik, akik Pál apostol igehirdetését egy másik helyen hallják, és ő is közel kerül Istenhez. Aztán az apostolhoz is. Megszereti az apostolt, és kiderül, fény derül az egész életére, hogy ő ki, micsoda, honnan jött, honnan származik. És az apostol úgy gondolja, hogy itt még van egy rendezetlen helyzet. Elég furcsa, hogy hívő emberként arról is lehetne gondolkozni, hogy lehet egyáltalán rabszolgát vagy szolgát tartani. Pál apostol mégsem a társadalmi rendekről szeretne tanítást adni, és arról, hogy mi az, ami nem jól működik egy társadalomban, hanem neki a legfontosabb ebbe az egész ügybe az, hogy vannak rendezetlen kapcsolatok, és ezeket az Isten előtt el lehet rendezni. És mindennek a helyére kell kerülnie. Erről szól ez a levél. Lehet feltenni a kérdést, hogy vajon hívő emberként miért tartott valaki rabszolgát, hogy miért nem szabadította fel őket? Vajon nem volt-e jogos, hogy megszökött tőle valaki, mert lehet, hogy nyomorgatta, vagy nem bánt vele rendesen? Sok-sok kérdést vett fel a dolog, de még egyszer mondom, az apostolt ez nem érdekli. Nem elsősorban ez a fontos. Hanem az, hogy van két ember, akik lehet, hogy különféle módokon, de valahogy az Isten közelébe kerültek, nem lehet, hogy azok ne béküljenek meg egymással, ne rendezzék el a dolgaikat egymás között. Az alapige, amit felolvastam, pedig egy nagyon szép karácsonyi üzenet ebből a történetből aláhúzva. Döntésed nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. A rabszolgát visszaküldi Pál apostol a gazdájához ezzel a kis levéllel, és ebben a levélben a lelki ismeretére hat. Ne akard, hogy én megparancsoljam neked, hogy te mit tegyél, hanem én azt szeretném, hogyha te döntésed önkéntes lenne, és a szívedből cselekednél. Úgy érzem, hogy advent 4. vasárnapján, az ünnep küszöbén, ez egy nagyon érdekes kérdés mindannyiunk számára. Mert az ember úgy érzi, hogy ez a karácsony, ez kényszerből így is úgy is itt van. Valamit kell kezdeni ezzel az ünneppel. Ez már egy előírásszerű dolog, a világ naptárba jegyezte, és tudjuk, hogy eljön. De Isten azt kérdezi ma tőlünk, hogy azt akarod, hogy ez egy kényszer legyen, vagy pedig a saját döntésedből önkéntesen akarod vállalni, hogy te ünnepelni fogsz. Hogy hogyan jut el az apostol egész idáig, ahhoz néhány lépcsőfokot érdemes vele együtt megjárni. Azt mondja először az apostol, vagy azt írja ennek a jómódú embernek, a rabszolgatartónak, azért szakadt el tőled egy időre, hogy aztán örökre visszanyert. Vannak helyzetek, amikor az ember azt érzi, hogy a másik eltávolodik tőle. Nem is olyan kevésszer fordul ez elő. A szökött rabszolgának számtalan oka lehetett elhagyni a gazdáját. És számtalan okot tudnánk mi is felsorolni azért, hogy miért távolodunk el egy-egy embertől. Hogy miért lazul meg a kapcsolat a másikkal. És talán hasonló fogalmakkal tudnánk illetni ezt az állapotot, mint egy rabszolga mondaná el nekünk. Szabadságvágyam van. A másik megkötöz engem. Nem bontakozhatom ki, nem tehetem azt, amit én szeretnék, alkalmazkodnom kell hozzá. vagy elégedetlen vagyok azzal, amit kapok tőle, azzal, ahogy viselkedik velem. Nem tudom elképzelni az életemet mellette hosszabb ideig, mert nem tudom elviselni. És ebből a kapcsolatból, ami ennyire kényelmetlenné válik az embernek, való szeretne kilépni. A másik oldalról is érdemes megvizsgálni a dolgot, mennyire mellbe vág az, amikor úgy érzem, hogy valaki kilépett az életemből. Egyszerűen ott hagytak. Előfordul ez szülő és gyermek között, hogy azt mondhatom, vagy azt kell elmondanom, hogy a gyermekem ott hagyott. Rám sem nyitja az ajtót, nem is foglalkozik velem. Igazából lehet, hogy néha fizikai találkozásaink vannak, de ezek korántsem mondhatóak beszélgetésnek, vagy komoly lelki dolgoknak. És akkor ugye ne is beszéljünk arról, hogy mennyi helyzet van, ahol házastárs a házastársnak azt mondja, hogy hát ennyi elég volt, én ezt így nem tudom tovább csinálni. Jézusnak is van egy példázata, amely pont ezt akarja elmondani. A tékozló fiú példázatát mindenki ismeri. Noha ott úgy tűnik, hogy a fiatalembernek minden jó volt otthon, és minden szép volt, az atyai ház minden áldását élvezhette, mégse érezte jól magát, és úgy gondolta, hogy szabadságra van szükség, hogy el akar indulni, hogy a kezébe akarja venni a döntést, az életét, és el is indul. Eltávolodnak így az életek, mondja Pál apostol. És Pál apostol azon is elgondolkozik, hogy valóban lehet-e ezt valahol visszafordítani? Vajon eljöhet-e az a kis mondat, amit ő így mond, hogy egy rövid időre elszakadt tőled, hogy aztán örökre visszanyert? Mert vannak bizony olyan helyzetek, hogy egy-egy megbántott szó miatt távolabb kerülünk a másiktól, de az az idő az inkább arra lenne fontos, vagy arra kellene felhasználnunk, hogy átgondoljuk helyzetünket, a másikkal való kapcsolatunkat, hogy utána szorosabbra fűződjön. Nyilván Pál apostol is tudja, hogy az emberi életben mindig vannak ellentmondások, hogy két ember között lesz mindig vitatkozás, lesz nézeteltérés. És olyankor az ember hátat fordít a másiknak, de nem örök időre, hanem csak addig, amíg átgondolom, hogy mi is történt, hogy aztán az legyen a cél, hogy örökre visszanyerjem a másikat. Pál apostol olyan emberekről beszél, akik oda kerültek az Isten mellé. És még inkább igaz ez most ránk, akik most az Isten igét hallgatjuk, és azt gondoljuk magunkról, hogy mi hívő emberként fontosnak tartjuk az Istennel való járást. Akkor előfordulhat, hogy mégis annyira távol vagyunk egy másik embertől, aki szintén úgy gondolja, hogy ő hívő ember. Vajon ezeket a távolságokat le lehet-e győzni? És van egy eltökélt szándék bennem erre az ünnepre készülve, hogy én most döntést hozok arról, hogy nem kényszerűségből fogom felvenni a másikkal a kapcsolatot, hanem az én döntésem szerint, hogy szívemből úgy, ahogy az apostol mondja, hogy ez önkéntes dolog legyen. Mert akkor annak meg lesz az áldása is, annak meg lesz a jutalma is. Ebben az esztendőben minden családban bizonyára volt mosolyszünet, bizonyára voltak olyan pillanatok, amikor nem beszéltünk egymáshoz, nem volt mit mondani a másik számára, és most érezzük azt, hogy újból összekényszerítenek bennünket. Az apostol azt mondja, hogy ne ezt érezzük, hanem azt, hogy van egy elhatározásunk, hogy a másikat vissza akarjuk nyerni. Kell nekünk, fontos nekünk. Az apostol tovább megy, és azt is elmondja, hogy ő ezt hogyan képzelné el. Fogad úgy, mint engem, és a tartozásait nekem számolt fel. Hadd fordítsam le a mi nyelvünkre, és a mi élethelyzetünkre. Ha engem szeretsz, szeresd őt is én érettem. Valami olyasmit fogalmaz meg az apostol, hogy ha én a másikat szeretem, akkor azért a másikért el kell fogadnom és viselnem a harmadikat is. Megint csak az ünnepekre szeretnék utalni, és abból jól látszik, hogy az apostol mire is utal. Amikor összejönnek a családok, amikor mindenki hoz magával valamit, egy kicsi olyat, aki idegen, aki távol esett, aki kikerült már a képből, akivel nem is foglalkoztunk annyit az elmúlt évben, de most újra felbukkan az arca. megjelenik a jellemével, akkor azt mondja az apostol, hogy vajon ki az, aki őt felvállalja a többiek előtt, és azt mondja, hogy szeresd őt, én érettem. Egy-egy családba, házasság révén, barátságok révén bekerülnek idegen emberek. Mennyire tudom őt is elfogadni? Mennyire tudom elfogadni azt is, hogy most már ő is hozzánk tartozik? Hogy a mi családunk része lett? Vajon tudom-e szeretni azért, akit amúgy is szeretek? A gyermekemért, a testvéremért, a szülőmért. El tudom-e fogadni azt az újat? Az is lehet, hogy nem is olyan új, hanem valaki olyan, aki olyan tékozló fiúként elszakadt tőlünk, és ilyenkor újból és újból megjelenik. És nekünk az első kérdésünk ilyenkor az, önmagunkban persze csöndesen, hogy mit keres ez itt? És az apostol pedig azt mondja, hogy fogad úgy, mint ahogy engem fogadnál. Annyira érdekes, hogy szinte összecseng Jézus szavaival. Jézus arról tanít, hogy ha valaki őt be akarja fogadni, akkor fogadjon be valaki olyat, aki mezítelen, aki éhezik, aki szorongattatások között van, és aki félelmek között él. Valaki olyat, akinek nem teljes az élete, aki olyan zűrös. És pont a karácsony az, amikor nagyon nehezen fogadjuk ezeket a zűrös embereket. Mert úgy érezzük, hogy nehéz velük megküzdeni. Nem is tudunk velük mit kezdeni. És azt mondja Jézus most már az apostolon keresztül, hogy fogad úgy, mintha engem fogadnál. Nagyon nehéz kihívás ez. És ehhez is egy döntést kell hozni, hogy nem kényszeredetten fogom ezt csinálni, hanem saját, szabad döntésemből. Mert Istennek így akarok kedveskedni. És van egy harmadik gondolata is ennek az igének. Készíts szállást nekem is, mert reménykedem, hogy imádságotokért ajándékba kaptok engem. Az apostol nem csak a rabszolgát küldi vissza a gazdájához, nem csak levelet ír, hanem azt is leírja, hogy ő is szeretne oda eljutni. Nem csak egy ilyen távgyógyító módszer az, amivel ő rendelkezik. És ezt Istentől tanulta. Jézustól tanulta. Jézusnak is megvannak a megfelelő instrukciói, amiket elküld hozzánk, eljuttak egy-egy igehirdetés formájában, egy-egy bibliai részben megfogalmazva. De azt mondja, hogy nem ennyi a teljes megoldás, hanem készíts számomra is helyet, mert én is el fogok menni. És ez a helykészítés, ez úgy tűnik, hogy a karácsonyi történet egyik visszatérő gondolatát hozza elénk, azt a gondolatot, amikor Jézus szülei is vándorolnak, és nincsen számukra hely, és úgy kerülnek el Betlehembe, az istálóba, és születik majd Jézus a jászolbölcsőben. Felmerül annak a kérdése, hogy vajon az az Isten, aki egész évben küldte a maga üzeneteit, küldte a maga instrukcióit, hogy hogyan vezessem az életemet, hogy hogyan igazgassam, ha azt mondja, hogy most imádságotokért ajándékba kaptok engem, mert én is eljövök, akkor előfordulhat-e az, hogy nincsen szállás számára. Hogy helyet már neki nem készítettünk. Az apostol ezzel szeretné elmondani azt, hogy itt egymást is ajándékba lehet adni, és egymást is ajándékba lehet kapni. Hiszen Isten maga is önmagát adja ebben az ünnepben, és itt ő sem kér mást, csak az, hogy mindenki adja önmagát, a saját döntése alapján és ne kényszerből. Ezek azok a gondolatok, amelyek úgy érzem, hogy két embert közel tudtak vinni egymáshoz, olyan két embert, akik távolabb kerültek egymástól. És ennek az alkalma mindig egy várakozás. A gazda is vár otthon, hogy mi lesz a dolog vége. Végleg elszökötte az ő rabszolgája. A rabszolga is vár valamiféle megoldást, mert földön futónak lenni borzasztó dolog. Egyedül lenni ebben a világban és keresni a helyemet. És mind a kettőt megtalálja Isten. Azt is, aki otthon vár, és azt is, aki elszakadt, és azt akarja, hogy ez a kettő újból egy legyen. És az Istennek van hatalma arra, hogy mind a kettőt megszólítsa, és mind a kettőt rávezesse erre az útra. De felteszi a kérdést mind a kettőnek. azt akarom, hogy ez ne kényszer legyen. Hogy ne az Isten kényszerítsen össze bennünket, hanem a saját döntésünk legyen az, hogy én akarom a másikat vállalni. Akarom úgy elfogadni, mint akit az Isten adott mellé, vagy nekem. Adja Isten, hogy meg tudjuk hozni azt a döntést, amely szükséges ahhoz, hogy az ünnepben, békességben, nyugalomban, és a másikban valahol Krisztust látva és neki helyet készítve tudjunk együtt lenni. Csendesedjünk el, és ezt kérjük imádságban. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, megköszönjük a készülődésnek az idejét. Számba vehetjük, hogy hol állunk, hogy hogyan áll az életünk. Kicsit megvizsgálhatjuk önmagunkat is, és reméljük, hogy tudunk őszinték lenni annyira önmagunkhoz, hogy látjuk azt is, hogy sok minden elrendezetlen dolog van az életünkben. Szeretnénk nem az ünnepi abrosz alá besöpörni mindent, hanem valahogy el is rendezni, hiszen a lelkünk akkor nyugodna meg igazán. Köszönjük, hogy te tanácsolsz bennünket erre nézve is, de felajánlod a lehetőséget, parancsokat is adhat számunkra, de inkább szeretettel kérni szeretnél, és a lelkünkre hatni. Mindaz, amit tőled kaptunk, az indíthatna bennünket megbocsátásra, a másik felé odafordulásra és elfogadásra. És mégis annyira kemények szoktunk maradni. Ma mégis szeretnénk egy olyan döntést hozni, hogy mindazok, akiket tőled kaptunk, akár könnyebb őket viselni, akár nehezebb, mégiscsak tőled valók és fontosak nekünk. Így szeretnénk az ünnephez is elérkezni, hogy majd, amikor együtt vagyunk egymással és te veled, akkor a békesség gondolatai legyenek bennünk. Ne azt számítgassuk, hogy ki mivel tartozik, vagy ha kell, tudjunk kiállni valaki mellett, és tudjuk azt mondani, hogy szeressétek őt, én érettem. Nagy dolog ez, hogy te magad is ezt tetted. Hogy Krisztus, akit most ugyan jászolbölcsőben szeretnénk szemlélni, egyszer a kereszten mégiscsak így vallott mi rólunk, hogy az Atya szeressen bennünket, ő érette. Add, hogy betöltse ez az ünnepünket, és betöltse a veled való találkozásunkat is. Imádkozunk most azokért, akik nehéz szívvel készülnek az ünnepre. Betegekért, akik kórházban vannak, vagy akik otthon betegágyon várják a vigasztaló szót, a karácsony üzenetét. Imádkozunk azokért is, akik üres helyeket látnak az ünnepi asztalnál, akik félnek egy kicsit az ünneptől, és annak a szomorúságát is átélik. Imádkozunk a gyászolókért, akik elkísérték szeretteiket, de akik lelkükben ott őrzik az emléküket. Kérünk, légy kegyelmes hozzájuk, és add nekik a te vigasztalásodat. És imádkozunk ezért a kis népért, ezért az országért, engedd, hogy el tudjunk csendesedni az ünnepre, és valamennyire felnyíljon a szemünk, hogy felfelé is tudjunk tekinteni. A te békességedet kérjük készülődésünkben, és a te áldásodat, most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat, mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.